Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Na hát, kedves gyülekezet, van egy jegyzetetek, amit ismét kinyomtattunk nektek, és a mai napi üzenetemnek azt a címet adtam, hogy engedd, hogy Isten megváltoztasson. Fordulj a melletted ülőhöz, és mondd neki azt, hogy engedd, hogy Isten megváltoztasson. Amen. Igen. A gyülekezetünkben van egy motto, amit szoktunk nagyon sokszor említeni, mondani. Ez pedig az, hogy gyere, ahogy vagy, de ne maradj úgy, ahogy vagy. Engedd meg, hogy ő megváltoztasson. A gyülekezetünk tényleg egy olyan hely, hogy tényleg úgy várjuk az embereket, ahogyan vannak. Gyere úgy, ahogy vagy. Gyere a problémáiddal úgy, ahogy vagy. Gyere a múltaddal. Gyere a bűneiddel. Gyere a kérdéseiddel. Gyere a tökéletlenségeiddel. A gyülekezet nem tökéletes emberekből áll, hanem változni és fejlődni vágyó emberekből áll. És ez nagyon fontos megértenünk, hogy ez nem tökéletességről szól, hanem arról, hogy akarunk növekedni, akarunk változni. Magyarul van bennünk egy vágy és egy hajlandóság, hogy akarunk változni. Olyan emberekből áll a gyülekezet, akik felismerték, hogy mik azok a területek az életükben vagy a karakterükben, ahol változniuk kell. Ezt jelenti a gyülekezet, és ilyen emberekből áll a gyülekezet. És tudjátok, a változást nagyon sok ember nem szereti, mert nehéz. A változás mindig egy nehéz dolog, de mégis egy gyönyörű dolog. Nincs nagyobb tragédia annál, amikor eltelik egy embernek úgy az élete, hogy ugyanúgy, ugyanolyan marad, mint volt. Ugyanolyan 10 év múlva, 20 év múlva, 30 év múlva is, mint régebben. Emlékszem, amikor voltam ilyen osztálytalálkozókon, biztos ti is, meg egyre idősebbek lesztek, akkor egyre több ilyen osztálytalálkozón lesztek, ami egyre nagyobb számok, 10 éves, 15 éves, 20 éves osztálytalálkozó. És én is voltam már ilyen osztálytalálkozón, és annyira megdöbbentő volt látni embereknek az életét, nem mindenkinek, de nagyon sok embernek az életét, hogy annyira nem változott semmi. Ugyanolyan emberek, ugyanaz az életük, ugyanazt csinálják, nem változott semmi, ugyanaz a karakterük, ugyanolyan a jellemük. És számomra ez a legnagyobb tragédia, úgyhogy én mindig ezt szoktam mondani Istennek, Uram, csak egy dolgot kérek, ne hagyj olyannak, amilyen vagyok. Nem akarok olyan maradni, amilyen most vagyok. Szeretnék növekedni, szeretnék változni, szeretnék fejlődni. És hadd mondjak egy nagyon fontos dolgot, hogyha szeretnéd megváltoztatni az életedet, akkor neked kell megváltoznod. Ha szeretnéd megváltoztatni az életedet, neked kell megváltoznod. Ha nem vagy elégedett az életeddel, ahogyan most kinéz az életed, amilyen most az életed, akkor ne várj arra, hogy majd a körülményeid megváltoznak. Ne várj arra, hogy majd az emberek körülötted megváltoznak, hogy a házastársad megváltozik, a gyerekeid megváltoznak, a gazdasági helyzet megváltozik. Neked kell megváltoznod. Ha szeretnéd, hogy megváltozzon az életed, neked kell megváltoznod. És ugyanakkor ez a szép is ebben a dologban, hogy nem kell várnod semmire, hogy az életed megváltozzon. Ha te megérted azt, hogy ha te megváltozol, az életed is megváltozik. És Isten is ezért akar bennünket megváltoztatni, mert tudja azt, ha mi megváltozunk, a mi karakterünk megváltozik, a jellemünk megváltozik, az életünk megváltozik. Szóval ne az életedet próbáld meg megváltoztatni, változz meg te. Engedd meg, hogy Isten megváltoztassa a karakteredet, megváltoztassa a jellemedet. Miért akar Isten formálni bennünket? Miért akar Isten minket megváltoztatni? Azért, mert neki a legfontosabb a karaktered. Istennek a legfontosabb a jellemed, hogy milyen emberré válsz. Nem az, hogy mit érsz el az életben, milyen dolgokat végeztél el, hogy mennyi mindent tudsz majd felmutatni életed végén, hanem hogy kivé váltál. Milyen emberré váltál. egyre krisztusibbá váltál-e? Egyre inkább megengedted, hogy Isten formálja az életedet, a jellemedet. Istent jobban érdekli a jellemed, mint bármi más. A karaktered. 2 Korintus 3.18 beszél erről. Mi azonban mindannyian fedetlen arccal tükrözzük vissza az Úr dicsőségét. Eközben pedig az Úr szelleme által fokozatosan átváltozunk. Mondjuk hangosan, átváltozunk. Egyre jobban hasonlítunk ő hozzá, és dicsőségről dicsőségre jutunk. Azért él benned a Szent Szellem, hogy megváltoztasson. Ez a célja a Szent Szellemnek az életünkbe, hogy megváltoztasson, hogy olyanná váljunk, mint Krisztus. És ez az eszenciája az egész kereszténységnek, hogy egyre krisztusibbá válj. Egyre inkább hasonlítsunk ő rá. És gyakorlatilag a kereszténység, a keresztény szó is ezt jelenti. Mit jelent a keresztény szó, azt tudjátok? Kis Krisztusok. Kis Krisztusok. Magyarul egyre inkább krisztusibbá váljunk. Olyanná váljunk, mint ő. Tehát a keresztény élet gyakorlatilag a változásról kell, hogy szóljon. Ez az eszenciája, ez a legfontosabb tulajdonsága a keresztény életnek, hogy változunk, hogy növekszünk, hogy nem maradunk olyanok, amilyenek voltunk. És Isten szeretné, ha át tudna minket formálni belülről kifelé. És mindig ez belülről kifelé történik. Ugye ez volt a témája egy évvel ezelőtt a KK tábornak, hogy belülről kifelé formál minket Isten. Ha meg akarod változtatni a jellemedet, a karakteredet, ne a viselkedésedet próbáld meg megváltoztatni. Ne a cselekedeteidet, ne a szavaidat. Először változtasd meg a szívedet. Változtasd meg a gondolataidat. Változtasd meg az érzelmeidet, a vágyaidat. Aztán utána Isten elkezdi megváltoztatni a szavaidat, a tetteidet, a viselkedésedet, a szokásaidat, és végül azt veszed észre, hogy az életed megváltozott. Isten mindig belülről kifelé formál bennünket. A Róma 12.2 beszél erről, ne igazodjatok a jelenlegi istentelen korszellemhez, se a divatjaihoz. Magyarul, amit tol a világ, amit tol a média, amit tol a social media. Ne igazodjunk ehhez, oké? Hanem azt mondja, ellenkezőleg újítsátok meg az egész gondolkozásmódotokat, és ezáltal gyökeresen változzatok meg. Ez az ige is azt mondja, változzatok meg. És akkor lesztek majd képesek megérteni, mi az, amit Isten akar, ami szerinte jó, ami neki tetszik, amit tökéletesnek tekint. Ezekre igyekezzetek. Nagyon érdekes ez az ige. Nagyon sokszor csak az első felére fókuszálunk, de nem tudom, észrevettétek, hogy van ennek egy másik fele ennek az igének. Azt írja az ige, amikor megengedjük, hogy Isten megváltoztasson, akkor fogjuk megérteni az ő akaratát és az ő terveit. Amikor megengeded, hogy Isten megváltoztasson, akkor fogod megérteni, hogy mi az életed célja, mi az ő terve, mi a következő lépés. Akkor kapsz egy víziót az életedre. Nagyon sokszor keresztények elutasítják a változást, és ezért félreértelmezik Isten hangját és terveit az életükbe. Ha elutasítod a formálódást, ki fogsz esni Isten akaratából és terveiből. Ha elutasítod azt, hogy Isten akar formálni, nem fogod megtalálni Istennek az akaratát az életedre. Hiszen az ige erről beszél. És Istennek még egyszer a karakterünk, a jellemünk a legfontosabb. Tudjátok, nagyon sokszor azért nem léptet elő minket Isten az életben, azért nem kapunk meg dolgokat, felelősségeket, mert a karakterünk még nem áll készen erre. Például a munkahelyünkön, vagy a szolgálatunkban, vagy lehet, hogy azt mondod, hogy bárcsak annyit keresnék, mint az az ember. Nem állunk készen. Lehet, hogy azért nem keresel annyit, mint az a másik, mert a pénz elvenné a fókuszodat, megváltoztatna teljesen. Ha nem elég erős a karakterünk, akkor Isten nem fog ránk bízni dolgokat. Bárcsak olyan szolgálatom lenne, mint neki. Tedd fel azt a kérdést, a karaktered készen áll-e rá erre? Karaktered mennyire erős ehhez? A tehetségünk helyez bele egy pozícióba, a karakterünk tart bent egy pozícióba. Szóval, mit jelent ez? Hiába vesznek fel egy jó munkahelyre, mert tehetséges vagy, ha nem vagy szorgalmas, nem vagy becsületes, ki fognak rúgni. A karaktered, vagy bocsánat, a tehetséget helyez bele egy pozícióba, a karaktered tart ott. Ezért Istennek fontosabb mindig a karakter, mint a tehetség. Fontosabb a jellemed, hogy formáljon, mint maga a tehetséged. És van még egy ilyen mondás, amit nagyon szeretek használni, nagyon-nagyon jól megfogalmazás. Ha a tehetséged oda visz, ahol a jellemed nem tud megtartani, akkor a felemelkedésed lesz a bukásod. Ezt még egyszer elmondom, egy kicsit bonyolult. Ha a tehetséged oda visz, ahol a jellemed nem tud megtartani, akkor a felemelkedésed lesz a bukásod. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Istennek mindig ezért elsődlegesen az a célja, hogy a jellemünket formálja, a karakterünket. Ez az elsődleges dolog neki. És azt írja ugye ez az ige még, a római levél, ez az ige, azt rakjuk még vissza, légy szíves, a Róma 12:2, hogy gyökeresen változzatok meg. Gyökeresen változzatok meg. Isten azt szeretné, hogyha gyökeresen megváltozna az életünk. Ha szeretnéd, hogy az életed gyökeresen megváltozzon, neked kell gyökeresen megváltoznod. Ha szeretnéd gyökeres változást az életedben, neked kell gyökeresen megváltoznod a jellemedben. És a táborban ugye radikális döntéseket meghoztatok jó páran, hogy kidobtátok azokat a dolgokat, azokat a rossz dolgokat, bedobtátok a kukába. Ez egy radikális döntés volt. Ugyanígy gyökeresen csináljuk tovább, gyökeresen változtassuk meg az életünket. Három dolgot szeretnék ma mondani nektek így a átformálódással kapcsolatban. Három kulcsgondolat. Az első ilyen gondolat, hogy az átformálódás az átformálódás első számú kritériuma a taníthatóság. Ha szeretnéd azt, hogy Isten az életedet megváltoztassa, átformáljon, tanítható kell, hogy legyél. Ha nem vagy tanítható, soha nem fog megváltozni az életed. Ha nem vagy tanítható, nem fog semmi változás történni az életedbe. A legfontosabb karakterbeli tulajdonság, amikor megkérdezik tőlem, hogy szerinted Géza, melyik az egyik legfontosabb karakterbeli tulajdonság egy embernek, megkérdezik, egyedül állok is, hogy amikor keresek egy párt, akkor mi az a tulajdonság, amit keresek abba a szemébe? És mindig ezt szoktuk mondani Zsanival, taníthatóság. Taníthatóság. Nem számít, hogy honnan jön az az ember. Nem számít, hogy hol tart az életben. Ha tanítható, óriási dolgokat tud elérni. És fejlődni fog, és növekedni fog, és előre fog lépni. Viszont hiába valaki már, nem tudom, milyen szinteken mozog, de nem tanítható, az élete nem fog változni. Nem fog előre mozdulni. Ugye szokták mondani, jó pap holtáig tanul. Én azt mondom, hogy egy jó keresztény is holtáig tanul és formálódik. Viszont ehhez a taníthatósághoz alázat kell. Alázat kell. A Példabeszédek könyve 12:1 azt mondja, aki tanulni vágyik, elfogadja a helyreigazítást. Aki pedig visszautasítja, ostoba marad. Ez csak a jegyzeteteken van rajta. Ez az ige a taníthatóságról szól. Isten azt szeretné, hogyha tanítható jellemünk lenne. És a taníthatóság többet ér, mint a tehetség. Isten jobban tud használni egy nem annyira tehetséges, de tanítható embert, mint egy tehetséges, de taníthatatlan embert. Ezt még egyszer elmondom. Isten jobban tud használni egy nem annyira tehetséges, de tanítható embert, mint egy tehetséges, de taníthatatlan embert. És ezt én a pedagógiai munkám során is nagyon sokszor észrevettem, hogy nagyon sok ilyen tehetséges gyerek, fiatal bejön hozzám, és tele fantasztikus tehetségek, de nem taníthatóak. És ezért nem tudok velük mit kezdeni. Nem, nem tudom kibontani a bennük lévő potenciált, és ezek a fiatalok általában nem is érnek el semmit így a zenei életben. De ugyanígy van az életben velünk Krisztussal is, hogy hiába adott Isten egy csomó tehetséget, egy csomó ajándékot az életedbe, ha nem vagy tanítható, Isten nem tud használni. Ez van, nem tud használni. És ezért van az, hogy a Bibliában azt látjuk, hogy Isten sokszor alkalmatlan, nem annyira tehetséges embereket használt. Miért? Mert ők taníthatóak voltak. És nagyon sokszor ez a probléma a nagyon sok tehetséggel rendelkező emberekkel, hogy elszállnak. A büszkeség az, ami a leginkább az akadálya, hogy Isten tudjon minket tanítani. Vigyázzunk ezzel, maradjunk taníthatóak, maradjunk alázatosak mindig. A második dolog, a második gondolat, a formálódás sokszor fájdalmas, de azért van, hogy szebbé válj. Tehát a formálódás sokszor fájdalmas, de azért van, hogy szebbé válj. Szeretnék nektek egy történetet felolvasni, ami a legjobban bemutatja, hogy mit jelent a formálódás, és csak remélem megtalálom, igen. Egy kicsit hosszabb történet, de kérlek, hogy hallgassátok szeretettel. Ez a teáscsészének a története. Egy teáscsésze története. Egy házaspár elment egy régiségboltba, és meglátták ezt a nagyszerű, csodálatos, gyönyörű kis teáscsészét, ahogy ott ült fenn a polcon. Egyszerűen beleszerettek. Azt mondták, meg kell, hogy vegyük ezt a teáscsészét. Csodálták a teáscsészét. Mire az egyszer csak elkezdett hozzájuk beszélni. Azt mondta, tudjátok, nem voltam mindig ilyen. Volt, amikor senki sem akart volna megvenni engem. Régen egyáltalán nem voltam vonzó. Volt idő, amikor csak egy öreg, kemény, szürke agyakkupac voltam. Viszont egy nap jött egy fazekas mester, felemelt, és elkezdett ütögetni, alakítani. Én meg azt mondtam, hagyd abba, mit csinálsz, ez fáj, áú, hagyd békén. És ő egyszerűen rám nézett, és azt mondta, még nem. És rárakott egy korongra. Aztán elkezdett forgatni, körbe és körbe, és körbe és körbe. Szédültem, és már nagyon nem láttam, hogy milyen irányba haladok. Kezdtem feladni. Minden forgott körbe és körbe, és hány ingerem volt. És azt mondtam, szedj le innen! Ő azt mondta, még nem. Végül eljött a nap, amikor más formát öntöttem. A sok forgatás végül is adott nekem egy új alakot. Az összes ütögetés, formálás, nyomkodás, pofozás adott nekem egy új formát. Majd hirtelen berakott engem egy kemencébe. Ezt hívták az első kiégetésnek. Nagyon meleg volt ott bent. El se tudtam hinni, hogy ilyen meleg létezik. Azt gondoltam, nem bírom ki. Itt fogok meghalni. Vegyél ki innen! Hát nem szeret! Miért hagysz itt engem? A kemence ajtaja üveg volt, és a mester csak benézett, ott volt az a jó öreg arckifejezés és nézés. Nem engedett ki. Csak mosolygott rám, és azt mondta, még nem. Végül kinyílt a kemence ajtaja, és kivett. Lerakott egy polcra, és azt gondoltam, hú, hála Istennek vége. Aztán elkezdett befesteni mindenhol azzal a büdös festékkel. Megváltoztatta a színemet szürkéről erre a gyönyörű kékre, amilyen most vagyok. Azt mondtam, fúj, ez büdös, megfulladok. Nem szeretem ezt a szagot, hagyd abba, hagyd abba, hagyd abba, hagyd abba. Ő csak azt mondta, még nem. Aztán berakott a második kemencébe. Ezt hívták második kiégésnek. Kiégetésnek. És ez kétszer olyan forró volt, mint az első kemence. Azt gondoltam, itt már biztos meghalok. Végem van. Ez ki fog csinálni engem? Vegyél ki innen! Nem bírom! Nem bírom! Tényleg! Hidd el! Nem bírom! Ez megöl engem! Vegyél ki innen! Ő csak átnézett az üvegen, és azt mondta, még nem. Aztán egy nap az ajtó végre kinyílt, kivett, és ide rakott erre a polcra, hogy lehűljek. Miután kihűltem, egy nap erre jött, és egy tükröt adott. Megnéztem magamat, és el sem hittem, milyen gyönyörű voltam. Alig hittem el, hogy ennyire megváltoztam. Nem néztem már úgy ki, mint az öreg, szürke agyag, ahogy kezdtem. Most ez a csodaszép, kicsi, elegáns teáscsésze vagyok, és mindenki engem akar. De volt idő, amikor senki sem akart engem. Senkinek sem tetszettem, senki sem figyelt rám. Csak rugdaltak és rám tapostak. De most különleges vagyok. De ez nem mindig volt így. Ez a történet teljesen leírja azt, hogy Isten hogyan formál minket. Hogy nagyon sokszor fájdalmas. Nem értjük, hogy Isten mit miért csinál. De azért csinálja, hogy szebbé váljunk. És lehet, hogy vársz dolgokra az életedben még, de Isten lehet, hogy azért várat még, mert még formálni akar rajtad. Mert azt mondja, hogy még nem. És hadd mondjam el a saját bizonyságomat. Én 18 éves koromig egy celeb keresztény életet értem. Nagy dolgokat csináltam. De igazából nem formálódtam. Ugyanolyan voltam, mint korábban. De Isten elkezdett radikálisan formálni, amikor Pásztor Denis és Kim pásztorolása alatt voltam 8 éven keresztül. És nagyon sokszor fájdalmas volt, nagyon sokszor zavarodottság volt a fejemben, sok mindent nem értettem, hogy miért történik, de más ember lettem, szebbé váltam, és a mai áldásokat és sikereket ennek köszönhetem ma az életembe. És Isten ma is formál folyamatosan, formál a házasságomon keresztül, Zsanyin keresztül, formál Pásztor Márkon keresztül. És a legfontosabb sikerek az életemben azért történtek, mert engedtem, hogy Isten formáljon. Nem futottam el, hanem végigmentem ezeken. Nem akartam kiszállni abból a kemencéből idő előtt, mert tudtam, hogy Isten még azt mondja, hogy még nem. És ez a kulcs. Vannak emberek, akik kibírják a fájdalmat, és kitartanak a végéig, és vannak, akik elmenekülnek ezelől, és a könnyebb utat választják. Engedd meg, hogy Isten megváltoztasson. Ne fuss el. Ne fuss el a fájdalmaktól, amikor Isten formál, amikor Isten alakítani akar téged. Mert ez azért van, hogy szebbé válj. És lehet, hogy nehéz és fájdalmas, de azért van, hogy szebbé válj. A Malakiás 3:2-3 pontosan erről beszél. Ez az ige erről szól, ez a teáscsésze története, csak egy kicsit máshogy megfogalmazva. De ki tudja elviselni megérkezése napját? Ki állhat meg előtte, mikor megjelenik? Mert olyan ő, mint az ötvös kohójának tüze, mint a ruhamosó üstjében a forró lug. Olyan, mint az ötvös mester, aki megtisztítja az ezüstjét, bizony tűzzel tisztítja Lévi fiait, mint ahogyan az ezüstből kitisztítják a salakot. Kifényesíti őket, mint az aranyat és az ezüstöt. Akkor majd igazságban visznek áldozatot az örökkévalónak a papok. Isten olyan, mint egy ötvös mester, aki berak minket néha a kemencébe, azért, hogy megváltoztasson. Szebbé váljunk. Ne fuss el. Isten meg akarja tisztítani, és ki akar belőlünk égetni minden piszkot, hogy szebbé váljunk a karakterünkből, a jellemünkből. A karakteret határozza meg, hogy Isten mennyi és mekkora felelősséget fog rád bízni az életedben. A karakteret fogja meghatározni, hogy Isten mekkora felelősségeket fog rád bízni. A kérdés az az, hogy elfutsz-e ezelől, vagy kitartasz és bízol Istenben, mikor azt mondja, hogy még nem. Maradj bent a kemencében, és engedd meg, hogy megváltoztasson. Szóval Isten hogyan formál a gyakorlatban? És most érkeztünk el a harmadik pontunkhoz. Isten sokszor a pásztorainkon és vezetőinkkel keresztül formál minket. És ide beletartozik a főnökünk is. Nagyon sokszor ezeken az embereken keresztül formál Isten minket. És azért helyezi Isten ezeket az embereket az életünkbe, hogy minket jobbá tegyen. Azért helyezett a ti életetekbe engem és Zsanit és a vezetőket, hogy formáljon titeket. Ezért vagytok itt, nem tudom, hogy értitek-e, hogy a lelki pásztor, az a szó, az nem csak azt jelenti, hogy programokat szervezünk, vagy elmondok egy lelkesítő üzenetet, hanem a lelki pásztor szóban benne van az a szó, hogy pásztorolja a lelked. Tehát a lelkedet pásztoroljuk. És amíg ebbe a gyülekezetbe jársz, a lelked állapotáért vagyunk felelősek. A zsidók 13:17 azt mondja, engedelmeskedjetek vezetőiteknek, és készségesen tegyétek meg azt, amit mondanak, hisz felelősek értek, vigyáznak rátok. És erről majd számot is kell adniuk Isten előtt. Engedelmeskedjetek tehát nekik, hogy munkájukban örömük legyen, és ne okozzatok szomorúságot nekik. Ha megnehezítitek a dolgukat, az nem válik a javatokra. Ez az ige is elmondja, hogy Isten azért helyezett vezetőket, pásztorokat az életünkbe, hogy vigyázzanak ránk. És nem tudom, ti hogy vagytok vele, de nekem is szükségem van erre. Szükségem van nekem is pásztorra. Nekünk is vannak pásztoraink a Zsanival, akik vigyáznak ránk. És nagyon érdekes, hogy az ige miért ezt a szót használja a lelki pásztoroknak is, hogy pásztor. Ez a jupásztor szóból ered. Jupásztor szóból. Nem tudom, láttatok-e már jupásztorokat? Volt-e már, hogy ez manapság már ritkosság, hogy ilyet lát az ember, de nemrégen, egy pár évvel ezelőtt voltunk egy gyönyörű helyen, ahol ott volt egy, ott a Balaton felvidéken, és volt egy rendes jupásztor, és ott volt a nyája, a juhak, és ott volt rendesen a bota kezében, és vezette a juhait, és pásztorolta a juhait. És nagyon érdekes, hogy a pásztorbot, hogy az hogy néz ki. A pásztorbotnak az egyik fele ilyen kampós, a másik fele meg sima, egyenes. És tudjátok miért? Azért, mert azzal a kampóval a pásztor így kinyúl a juha felé, és így visszahúzza. Nehogy leessen valami szakadékba, vagy valami olyan helyre, ami kárt tesz abban a bárányban, vagy hogy nehogy valami olyan növényt tegyen meg, ami árt annak a báránynak. És nem véletlenül használja Isten ezt a szimbólumot a gyülekezetben is, vagy a Bibliában a pásztorokra, mert nekünk is van gyakorlatilag egy láthatatlan jel pásztorbotunk, amivel szeretnénk titeket megvédeni. És ez az egyik fele, az a kampus része, és van a másik része ennek a botnak. Tudjátok, miért van a másik része? A sima bot. A pásztor azért használja, hogy néha fenékbe veregesse a bárányt. Ezért van. Egy kicsit így, figyelj, te balra, ne. vigyázz, maradj a nyájnál, ne megy le az útról. És ez, igen, ez is hozzátartozik, ez a konfrontáció. És néha ez fájdalmas, de szükséges. És ugyanúgy nekünk az életünkben is, néha minket is, nekünk is szükségünk van konfrontálásra. De azt írja a Biblia, hogy Isten ilyenkor igazából szeret bennünket. A példabeszédek 3:11-13 azt mondja, fiam, amikor az örökkévaló figyelmeztet és fegyelmez, ne utasítsd el, ne sértődj meg, ha helyreigazít. Mert akit szeret az örökkévaló, azt helyreigazítja és megfegyelmezi. Mint apa a fiát, akit nagyon szeret. Boldog, aki megtalálja a bölcsességet, áldott, aki értelmet talált. Szóval azt írja a Biblia, hogy örüljünk a fegyelmezésnek, mert ennek az a jele, hogy Isten szeret minket. Fogadd el a konfrontációt, mert ez érted van. Hogy jobbá válj, ne utasítsd el, ne sértődj meg, ne vedd támadásnak, azt írja a Biblia, hanem értsd meg, hogy ez érted van. És hadd mondjam el, hogy nem mindenki, aki a gyülekezetben ül, bármilyen gyülekezetben ülő emberek közül, nem mindenkinek fog megváltozni az élete. Akkor fogsz változni, ha megengeded, hogy beleszóljunk az életedbe Zsanival. Csak akkor fog megváltozni az életed. Ha megengeded, hogy tanácsoljunk téged. És ez a kultúra, amiben élünk, az pont fordítva mondja. Azt mondja, hogy ne szólj bele az életembe, azt csinálok, amit akarok. És egy ilyen kultúrában élünk. Senki ne szóljon bele senkinek a dolgába. De én mindig azt látom, hogy azoknak az embereknek az élete növekszik a legjobban, akik megengedik, hogy beleszóljanak az életükbe. Ez így van. A Zoltán azért tart itt, ahol tart, és azért sikeres, amennyire sikeres, mert megengedte, sőt, igényli, hogy beleszóljunk az ő életébe. És ugyanígy a Timcsi is. Ők kimondottan többször elmondták nekünk. Légy szíves, Géza, ha valami van, ha valamit látsz, hogy rossz irányba megyünk, vagy bármi van, kérlek, mondjad, kérlek, szólj. És Zsanival mi is ilyenek vagyunk. Mi is elköteleztük magunkat, hogy szükségünk van arra, hogy beleszóljanak az életünkbe. Beleszóljunk egymás életébe, és megengedjük, hogy mások is beleszóljanak a mi életünkbe. Ez a kulcs. A kérdés, hogy megengeded-e, hogy valaki beleszóljon az életedbe, vagy egyedül akarod irányítani az életedet. Amikor a Hillsong Berlinből vannak itt vezetők, minden egyes hétvége után az első kérdés, amit felteszek nekik, mondjátok el, kérlek, őszintén, mi az, amiben változtatnunk kell. Mert ezek a visszajelzések segítenek a legjobban. Nem azt mondják el, hogy mi az, ami jól működik, az is tök jó. De szükségem van arra, hogy tudjam, hogy mi az, amiben változnom kell. Mi az, amiben máshogy kell csinálnom. És tudjátok, egy bölcsember, azt írja a Biblia, kikéri a tanácsot, és hallgat a tanácsra, és megfontolja a tanácsot. És ez alapján él. És tényleg csak erre bátorítalak benneteket, hogy hozzatok meg egy döntést. Engedjétek meg, hogy Isten beleszóljon az életetekbe embereken keresztül. A példabeszédek 9:8. Ne intsd meg a büszke és öntelt embert, csak meggyűlöl érte. Intsd meg a bölcset, és szeretni fog. Mit mond ez az ige? A bölcsember mindig igényli az isteni tanácsadást. Igényli és megengedi, hogy beleszóljanak az életébe. Hadd mondjam el, Isten egy olyan atya, aki szeret. És ő szeret, és akit szeretsz, annak elmondod az igazságot. Még akkor is, ha fáj neki néha. Mert egy ember, egy atya is elmondja, nem azt mondja mindig, amit szeretnél hallani, hanem azt mondja, amire szükséged van, hogy halljál. Nagyon sokszor olyan emberekkel veszünk magunkat körbe, akiktől azt halljuk, amit szeretnénk hallani, de igazából nem azt, amire szükségünk van. Vedd magad körbe olyan emberekkel és olyan tanácsadókkal, akik azt fogják neked mondani, amire szükséged van, és nem azt, amit szeretnél hallani. És akkor fog előre menni az életed. Akkor fog változni az életed, és akkor fog növekedni az életed. Engedd meg, hogy Isten megváltoztasson. Még egyszer, visszatérve az elejére az üzenetnek. Engedd meg, hogy Isten megváltoztasson. Gyere, hogy vagy, de ne maradj úgy, ahogy vagy. Engedd meg, hogy ő megváltoztasson. Amen. Amen. Imádkozzunk most. Álljunk fel. Szeretném kérni a dicsőítő csapatot, hogy jöjjön fel a színpadra. Istenünk, csak itt vagyunk előtted, és most meghozunk egy döntést, megengedjük neked, hogy te megváltoztasd az életünket. Nem szeretnénk 10 év múlva is ugyanott tartani, ahol most tartunk. Szeretnénk növekedni, szeretnénk előre haladni, szeretnénk jobbá válni. Szeretnénk, hogyha az életünk megváltozna, ezért ma meghozunk egy döntést, hogy megengedjük neked, hogy te megváltoztass minket. Megengedjük, Urunk, azt, hogy te beleszólj az életünkbe, embereken keresztül, a pásztorainkon keresztül, a vezetőinken keresztül, a munkahelyünkön, a főnökünkön keresztül. Megengedjük, Urunk, hogy te vezess minket, formálj bennünket. Szükségünk van rád, szükségünk van isteni tanácsadásra az életünkbe. És a mai nap elkötelezzük magunkat arra, hogy taníthatóvá fogunk válni. Adj nekünk egy alázatos, formálható, tanítható szívet. Mert Uram, tudom azt, hogy néha fájdalmas, de te azért teszed, Uram, azért formálsz bennünket, hogy egyre szebbek legyünk. Olyanok legyünk, mint ez a teás csésze, amely gyönyörű, értékes és különleges. Uram, használj a te céljaidra. Használj a jövőben. Szeretnénk, Uram, ha formálnád a karakterünket, formálnád a jellemünket. Szeretnénk a te dicsőségedre élni. Jézus nevében. Amen.
Reméljük, hogy inspirált és bátorított, amit hallottál. Bővebb információért keresd meg minket a kkel.hu weboldalon.